Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A mostani a második tanév, hogy az iskolákban szabályozott keretek közé került a mobiltelefonok használata. A felmérések, visszajelzések szerint megszokták az új rendet az intézményekben, elfogadták ezt a diákok, pedagógusok, szülők egyaránt. Ennek kapcsán beszélgettem Korem Balázs matematika tanárral, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium tanárával, a Jettel Prosuli program szakmai vezetőjével.
Azt kell lássuk, hogy az okos telefon, mint olyan, ez egy személyes eszköz. Tehát, hogy amikor ugye egy okos telefon nézünk, akkor nem egy eszközt nézünk. Szerintem a legtöbb ember, aki előveszi a telefonját, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ha elveszteném a telefonomat, akkor nem az eszközt sajnálnám, hanem a rajta lévő applikációkat, fényképeket, adatokat, információkat és mindent. És amikor bekerül a telefon az iskolába, vagy a tanulási környezetbe, akkor megint csak nem az eszköz kerül be, hanem beviszem tulajdonképpen minden egyéb dolgot a tanterembe, ami rajta van, és ezáltal ugye a közösségi média, ami ugye tulajdonképpen a legerőszakosabban türemkedik be a hétköznapjainkba, és minden percünket megpróbálja uralni, ez kerül be, és innentől kezdve ugye egy olyan versenyhelyzet alakult ki, vagy volt a tanterembe, amikor a másodfokú egyet megoldó képletének kellett a legújabb TikTok üzenettel versenyezni, ahol hát hogy nem, ugye a megoldó képlet alul maradt.
De az megoldható, mert nyilván, hogy bizonyos okos eszközök, laptopok, tabletek, notebookok az oktatásban ugye most is ott vannak, akár a tanulán is ott vannak. De ez jól leválasztható a pedagógiai célú használat és a magánjellegű használat? Mert hát azon az eszközön akár egy közösségi platform is használható, és azt most nehéz eldönteni, hogy a Szatmári Békéhez keres valaki adalékot, vagy a barátnőjének üzen a 11. B-be.
De itt jön be az a pont, hogy ugye lássuk azt, hogy azt mondjuk, akkor tudjuk kizárni, és a 21. században vagyunk már, ugye tapossuk a 21. század jó sok éve, és itt már ugye a digitális oktatást nem lehet egész egyszerűen magunk mögött hagyni, hiszen az oktatásnak azért a célja az, hogy fölkészítsük az életre a diákjainkat, és ott azért nem csak papírral és tollal fognak találkozni, hanem digitális eszközökkel is. Tehát fontos, hogy ebben a környezetben otthonosan mozogjanak. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy számtalanszor elhangzik, hogy digitális benszülöttek, még már ezzel nőttek föl, és ilyen-olyan jól tudják használni, hát egy frászt. Nagyon jól tudnak pörgetni közösségi médiát a fiatalok, tehát ez a fajta izommunka, ez abszolút mindenkiben megvan, de az, hogy értelmes célra hogyan tudják használni az eszközt, azt meg kell tanulniuk, illetve meg kell tanítanunk rá. Az okostelefonnak a problematikája az, ahogy mondtam, az pont ez, hogy ez a behozzuk a tanterembe nem csak az eszközt, hanem a minden olyan dolgot, ami a figyelmet eltereli, és sajnos, ugye hogy nem, ha lerakom a nyalókát, és lerakom a zöldbab főzeléket a gyerek elé, akkor jó esélye a nyalókát fogja választani, itt is ugye hasonló választási helyzetbe kerülnek a fiatalok, de van ugye állami laptop program, ami által rengeteg diák kaphatott laptopot, vannak a diákoknak általában egyébként laptopjaik, tehát, hogy egy olyan eszköz, illetve hogyha az állami laptop programot nézem, egy olyan helyzetet tudunk teremteni az oktatásban, amikor egyrészt egységes eszközparkkal vannak jelen a diákok, tehát úgy tudok tanítani, hogy mindenki előtt tudom, hogy ugyanolyan gép van, azon ugyanaz a program tud futni. Nem kell nekem tanárként tudni, hogy Androidra vagy iOS-re melyik alkalmazás érhető el, amit használok. Nem kell aggódnom azon, hogy a diáknak egyébként a telefonján van-e hely telepíteni egy adott programot. Tehát egy sokkal letisztultabb, békésebb környezet.
Meg egy kicsit, bocsássam, meg az jutott az eszembe, hogy egy lépés talán, vagy talán több lépés is az esélyegyenlőség felé. Tehát, hogy mindenki azt a felületet használja, és nem annak függvényében használja ezt, hogy mennyire okos a telefonja, és mi minden fér rá, és
abszolút,
mi minden tud használni.
Abszolút így van. Lássuk be azért, vagy jegyezzük meg, hogy ez egy nagyon szép idilli állapotot festünk fel ezáltal, hogy mindenki kapott egységes laptopot, és ezt tudja használni. Ez akkor volna igazán jó, hogyha ezeket a laptopokat az iskolákban, mondjuk az iskolai rendszergazda beléptetni a helyi tartományba, mindenkinek helyi iskolai fiókja lenne, és ezáltal tényleg egy iskolai környezet lenne ezeken a laptopokon. Sajnos van több olyan iskola, nem merek itt most így becslésekbe bocsátkozni, de feltételezem, hogy a többség, ahol megkapták a diákok a laptopot, és a diák telepítette, jó esetben a szülő telepítette a laptopot, és akkor mondjuk egy szülői felügyelet van rajta, de nincs meg ez az egységes, teljes egységes környezet, amit egyébként ki lehetne alakítani, és ezáltal egy nagyon jó oktatási eszköz lenne. Tudom, hogy most itt az okostelefonoktól elkanyarodtunk a laptopok irányába, de hogy ez fontos látni, hogy egy eszköz önmagában sosem beszédtéma, vagy sosem tud egymagában létezni. Nem tudok okostelefonról beszélni az applikációk és a rajta lévő tartalmak nélkül, és itt is, amikor tiltjuk az okostelefont, akkor ezt a teljes egészet kell kezelnünk. Ugyanígy egy laptop esetében is nagyon fontos, hogy oké, hogy egységes a hardware, de a szoftvernek, a rajta lévő programoknak is egységesnek kell lenni.
Itt most a mobiltelefonok tanúrai vagy iskolai használatáról beszélgettünk, és akkor ugye ha emlékezhetünk, hogy akkor annak idején a szabályozás kapcsán ugye az volt az álláspont egy évvel ezelőtt, hogy megnehezíti a figyelem és a koncentráció fenntartását, nagymértékben elterelheti a figyelmet a tanulásról, de azért volt itt, emlékezhetünk egy másik vetület is, talán ez nem szerepelt annyira a szabályozáskor az indoklásban, de azért többen felhívták erre a figyelmet, hogy azért ez az iskolai mobilhasználat igencsak befolyásolta az iskolai szintéren a társas és szociális kapcsolatokat. Vajon ez az elmúlt egy év, hát ön is gyakorló pedagógus, gyakorló tanár, kíváncsi lennék a tapasztalataira, hogy ezen a téren is volt vagy jött változás? Mert hát most nyilván a szünetben sem a mobiltelefonokat nézegetik a gyerekek, hanem talán beszélgetnek egymással a folyosón vagy kint az udvaron?
Abszolút jött változás, tehát hogy ezt így a Prosi programból adódóan több iskolában is van szerencsém, vagy volt szerencsém járni, de nálunk a BIT-ben is kikerültek pingpongasztalok, biliárdasztalok, és ezek nem üresen állnak. Mm-hmm. Tehát, hogy ott sorállás...
Ez a közösségi élet erősödött.
Úgyhogy tulajdonképpen így a diákok kijöttek a tantermekből. Ugye korábban azért nagyon sokszor mi volt tapasztalható, hogy a diákot úgy leült reggel 8 órakor a padjába, és igazából hol jegyzetelt vagy dolgozott valamit, hol pedig ugye ugyanebbe a helyzetébe előkerült a telefon, és akkor utána azt nyomkodta, és tulajdonképpen nem volt az a föláll, nem frissült föl, tehát hogy ez a fajta tevékenység, ez nagyon sokat számít. Viszont azért itt az egész tiltással kapcsolatban azért azt gondolom, hogy nagyon fontos megjegyeznünk, hogy jelenleg egy problémát elodázunk. Tehát annak a problémának a meglétét, hogy egy társadalom nem tud kezelni egy eszközt, és egy eszköz uralkodik rajta tulajdonképpen, ez a felnőtteknél is jelen van. Hány olyan felnőtt, hány olyan hallgató van most, akinek, ha fölteszem a kérdést, hogy előfordult-e már olyan állapot, hogy elővette a telefonját, hogy megnézzen egy e-mailt rajta, vagy megnézze az időt, és utána egy 20 perc eltelt, fél óra elrakta, és csak arra nem emlékszik, hogy pontosan miért is vette elő, vagy mi volt az, amit meg akart nézni. Tehát mi is küzdünk felnőttként ezzel. Akkor, amikor kitiltjuk az iskolában, vagy megtiltjuk az iskolában ezeknek a használatát, de utána a diák hazafele menet, már a telefonnal a kezébe, mert hogy nem a zsebében lesz, hanem a kezében indul haza, akkor ugyanúgy ez a probléma, ez megmarad, csak más szintére terelődött át. Tehát valahol egyébként nagyon fontos lenne, hogy most rendeztük az iskolai életet, vagy rendeződött ezáltal az iskolai élet, de hogy magát az okos eszközöknek egyébként a mindennapi használatát is kezelnünk kellene, vagy valami módon útmutatást adni, hogy hogyan tudják de jól használni. Ez
tanítható egyébként a gyerekek számára, mondjuk a tizenévesek számára, vagy egyáltalán kinek a feladata mindezt megtenni? Tehát a szülőnek, a pedagógusnak, kinek?
Szerintem ez valahol a szülőre fog hárulni, vagy illetve már most is a szülőre hárul, ugye kezdve ott, hogy az iskoláskor az ugye valahol 6-7 éves korban kezdődik, és a legtöbb gyerek az alapvetően találkozik okos eszközökkel már bőven 6 éves kora előtt. Tehát maga az okostelefon használat az már korábban megkezdődik. Itt van egy ilyen gap most ebbe a történetbe, ez a 12 év, amikor iskolába jár, amikor csak délutánonként tudja használni az eszközét, és aztán utána meg továbbra is ki van téve ennek. De az a probléma, hogy a felnőtt társadalom is, tehát hogy itt most 20 éve vannak okostelefonok kis kerekítéssel, és egész egyszerűen leigázta az emberiséget az okostelefon megjelenése. Rengeteg előnye van neki, és nem is az okostelefon, hanem valahol a közösségi média rovására írhatjuk ezt a dolgot, hogy egész egyszerűen átalakult a világ. Ha valaki belegondol, amikor még az IVIV hőskorában éltünk, az IVIV az tényleg egy közösségi platform volt. Bejelöltem a barátomat, és beszélgetni tudtam a barátommal. A Facebook is az elején egy közösségi platform volt. A probléma ott van, amikor rájöttek a TikToknál, hogy kedves ember, neked nincs szükséged arra, hogy a barátaidat kövesd, mert akkor velük megbeszélted a dolgot, és kikapcsolod a rendszert. Neked arra van szükséged, hogyha láttál egy cicás videót, és tetszett, akkor már toljuk alád a következő cicás videót, a következőt, és innentől kezdve oda tapasztunk a képernyő elé. Megszüntették azt, hogyha valaki emlékszik rá régen, ez hogy nézett ki? Görgettem le a Facebookon, leértem az oldal aljára. És utána hoztam egy döntést, hogy tovább lépek-e. Nincs a Facebook feedemnek, az Instagramnak, abban nincs alja. És mi történik? Elkészítettek mindent arra, hogy oda tudjanak tapasztani bennünket ezekre a platformokra.
De tulajdonképpen a tudatos eszközhasználat, vagy a tudatos internet használat fontosságáról beszélünk, és azért erről most már hosszú évek óta, jó néhány éve óta vita van, és hát a társadalmi közbeszédnek egy fontos kérdésköre, vagy témája, hát különösen a gyerekek vagy a fiatalok vonatkozásában, de hát ezt vonatkoztathatjuk azért a felnőttekre is, és hát azért azt láttuk most az elmúlt időszakban, hogy komoly tiltások, vagy tiltó intézkedések is jöttek. Itt van például a legfrissebb Dániában, ahol megtiltanák a 15 év alattiak számára a közösségi média felületek használatát. Egyébként hasonlót terveznek Franciaországban, a francia parlamentben erről nem is olyan régen volt vita, de Ausztrália egyébként azt láttam, hogy már lépett is, tavaly évvégén megtiltotta a Facebook, az Instagram és a TikTok használatát a 16 éven aluliak számára. Tehát ezek a tiltások is egy lehetséges utat jelentenek?
Igen, és ugye itt is nem az okostelefont tiltották meg, hanem ugye ezeket a közösségi média alkalmazásoknak a használatát tiltották meg. És itt is megint azt lássuk, hogy ezek az úgynevezett közösségi média alkalmazások, amik már nem azt a célt töltik be, amit annó egyébként, amikor létrehívták őket, akkor betöltötték. Milyen jól lehetett a régi osztálytársakat megkeresni, osztálytalálkozókat szervezni. Tehát egy csomó nagyon jó hozománya is van ezeknek, de azáltal, hogy itt a reklámbevétel, a képernyő,
hát az üzleti jelleg vagy idő, a betület erősödött.
Ez egész egyszerűen elúralta ezt az egészet. Van egyébként az EdTech koalíciónak Magyarországon is egy digitális gyermekjólét munkacsoportja, és ott is folyik abba az irányba munka, hogy hogyan lehet, milyen ajánlásokat lehet tenni, itt ugye az előző kérdésre visszautalva, milyen ajánlásokat lehet tenni szülőknek, hogyan lehet segíteni ebben az egész káoszban való, hogy is mondjam, útvonal találást, vagy úttervezést, mert hogy egész egyszerűen amit kapunk a közösségi médiából, az internetből ránk zúdul, azáltal egy teljesen fals érzet kerül, ugye, hogy is alakul ki bennünk, hogy mire van nekünk szükségünk. Hány olyan diák van, aki elhiszi azt, hogy bizonyos emberek a közösségi médiában mindig boldogok, rengeteg pénzük van, és a többi, mert ezt látják. És ugye ebbe az egészbe még óriási problémát fog jelenteni a mesterséges intelligenciának az egyre nagyobb térnyerése. Akkor, amikor Ma még csak azt látjuk, hogy ez az ember, aki odaáll a kamera elé, és mindig mosolyog, és kölcsönözve onnan szép ruhát, vagy bemegy egy szalomba, és lefényképezi magát, és azt gondoljuk, hogy borzasztó gazdag, és mennyire jó neki, és közben valószínűleg egyébként meg nem. De ezek legalább fényképek. Uh-huh. És eljutunk arra a pontra, amikor már nem fényképek lesznek ott, hanem mesterséges intelligencia által készített dolgok.
Most egyre többet találkozunk már most is ezzel.
Igen. Hát most jelentette be az OpenAI a Sora 2-t, ugye az ő videógeneráló platformjának a második verzióját. Jelenleg még csak meghívásos alapon, csak az Egyesült Államokból érhető el. Nem telik bele sok idő, és elérhető lesz. Amihez tartozik egy közösségi média platform, ahol csak AI által generált videók vannak. Tehát létezik, és most ezt így próbáljuk meg megemészteni, hogy az ember azt gondolja, hogy ez kit érdekel. De emberek ezrei, százezrei fognak pörgetni egy olyan csatornát, ahol valósághoz semmi köze típusú tartalmak fognak helyt kapni.
És aztán lehet, hogy utána AI által generált profilokkal ismerkedhetünk, vagy jelölhetjük be ismerősként őket. Még a tiltáshoz azért visszatérve, mert az jutott eszembe, hogy hát nyilván ez is lehet egy járható vagy lehetséges út, ez az életkorhoz kötött tiltás, de hát azért én nem vagyok jártas ezekben, de azért az felvetődhet, hogy hogyan ellenőrizhető, hogyan tartható be mindez. Azért eddig is voltak a közösségi média esetében életkori megkötések, vagy korhatárok például a regisztrációnál, de hát ez azért különösebb fejtörés nélkül elég egyszerűen kijátszható volt. Nekem például a lányom a kutyánkat is regisztrálta, vagy tudta regisztrálni a Facebookon, tehát azért ezek megoldható dolgok voltak.
Ugye eddig a 13 év volt az a korhatár, tehát ugye ezt szeretné mindenki ugye 15-16 évre kitolni. Viszont, csak hogy ugye ne csak az árnyoldaláról beszéljünk a mesterséges intelligenciának, a mesterséges intelligencia nagyon sok mindenre használható. És ugye ezek a közösségi média platformok gőzerővel alkalmazzák ugye egyébként ezeket a mesterséges intelligencia megoldásokat. És ugye ezáltal egyébként a mesterséges intelligencia segítségével nagyon könnyen kiszűrhető, hogy ki milyen életkorban jár éppen. Az érdeklődése, az általa feltöltött anyagok, fényképek, vagy csak hogy tényleg miket néz meg, ebből pillanatok alatt fogja majd a mesterséges intelligencia megmondani, hogy ő hány éves. És hogyha a törvényi szabályozás rákényszeríti majd ezeket a platformokat, hogy egyébként ne engedjen be kiskorúakat, mert mondjuk ez büntetésekkel fog járni, akkor bizony egyébként könnyen ki fogják tudni szűrni.
Csak még egy gondolat erejéig visszatérve Dániára, ahol ugye elhangzott, hogy megtiltanák az a terv, hogy megtiltanák a 15 év alattiak számára a közösségi média felületek használatát. Itt ugye volt egy parlamenti vita, és itt a dán kormányfő, a miniszterelnök, mert ilyen kemény szavakat használt, hogy egy szörnyet engedtünk szabadjára, a mobiltelefon és a közösségi háló elrabolja a gyermekeink gyerekkorát. Hát nagyon kemény szavak, de azért, ha ezt olvassuk, persze vannak jogos félelmek tekintetben, de nem lehet az, hogy ha ennyire kritikusan beszélünk a mobilozásról, az internetezésről, a közösségi platformok használatáról, akkor oda jutunk, hogy egy kicsit démonizáljuk is ezt, vagy stigmatizáljuk is ezt, hogy ez maga a sötétség és maga a gonoszság, mert ez megint nem egy jó út talán.
Abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy ugye maga a közösségi média, pont ezért indítottam ezzel, vagy ezért mondtam, hogy az IVIV, hogy csak hogy ugye igen, magyar vívmányokról induljunk. Tehát, hogy maga a közösségi média, ez nem rossz. A probléma az, hogy ez átalakult ebbe az időrabló, nagyon fura, tulajdonképpen algoritmusok által vezérelt platformá. De az, hogy ma jelenleg az iskolába, tehát hogyha most a magyar iskolai helyzetet nézzük, bárki belegondol, a gyermekei, azok nem ugyanabból a 10 emeletes házból sétálnak át a legközelebbi iskolába, hanem mi történik, sokszor 20-50, akár még több kilométerre laknak egymástól. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy egyébként az iskolaidőnek vége, és az iskolaidő végével ezek a diákok tartani akarják egymással a kapcsolatot, akkor ezt a telefonjuk, az internet, a különböző közösségi média platformok segítségével fogják tudni megtenni. Tehát alapvetően nem arról van szó, hogy maga az egész vívmány úgy rossz és úgy gonosz, ahogy van, hanem arról van szó, hogy van egy olyan cél az egésszel kapcsolatban, hogy itt kapcsolattartás történjen, hogy itt egymással kommunikáljunk és együtt legyünk, és van egy olyan cél, hogy reklámot tudjunk eladni a felhasználónak, vagy a reklámot tudjunk eladni a megrendelőnek, és ugye ezt megtekintse a felhasználó. Ez a két cél, ez természetesen egymás ellen dolgozik, tehát, hogy valahol ebben kell egy jó egyensúlyt teremteni.
Igen, csak ez egy azon platformon van, igen, tehát nehéz lavírozni.
Viszont ebből adódik, hogy egyébként egyre több olyan decentralizált közösségi média platform kezd létrejönni, ahol ezek a dolgok visszaállnak ebbe a régi valójába. Tehát, hogyha megnézzük az utóbbi időben a Twitter példa, egy nagyon jó példa, a Twitterből ugye lett az X.
Igen.
És a Twitter egy óriási közösségi platform volt, és aztán utána, amikor X-é vált, és amikor ott is megjelentek ezek az algoritmikus dolgok, amikor nem a barátaimnak, meg az általam követett embereknek látom a különböző tweetjeit, üzeneteit, hanem másokét, elindult egy elvándorlás például a Mastodonnak az irányába. Mastodon egy olyan decentralizált platform, amit mindenki tud akár saját magának létrehozni egy felületet, egy közösségi szobát tulajdonképpen, és nagyon sok olyan kis közösség alakult ki, ahol reklámmentesen tényleg csak azokat követve, akiket én ismerem, tudom nézni. Nagyon érdekes akkor, amikor megnyitom mondjuk a Facebookot vagy az X-et, akkor így záporozik a mindenféle információ, és megnyitom a Mastodont, és megnézem az általam követett embereket, és azt látom, hogy 5 perc alatt még végig tudom pörgetni az elmúlt 2 napnak az üzeneteit. És ez a normális. És innentől kezdve egy ilyen platformon például tök jól tudom követni azt, ami engem érdekel, és én vagyok újra kontrollban az egész felett, és nem valaki más irányít. És azt gondolom, hogy itt van a fő hangsúly, hogy azt kell elérni, és arra kell megtanítani az embereket, hogy én irányítsak. Akkor, amikor elmegyek valahova, és tudom, hogy innen be akarok jutni az Inforádióba, akkor nekem van egy célom, hogy én Biatorbágyra, az Inforádióba hogyan fogok eljutni. Az odajutásban kérhetek segítséget az AI-tól tulajdonképpen egy Waze vagy egy Google Maps segítségével, de én mondtam meg, hogy hova akarok menni. Nem azt mondtam, hogy beülök az autóba, és vigyél el valahova. Kicsit ez történik akkor, amikor leülök egy Facebook feed elé, és ott utána adja nekem a mindenféle információkat. Nem, tudjam én, hogy A-ból B-be el akarok jutni, mit szeretnék csinálni, és utána ehhez az eszközt, azt megkiválasztom majd.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!